Rádió.
Hivatások bölcsője. A minisztránsok napján dr. Csépányi Gábor atyával beszélgetünk, aki az érseki papnevelő intézet spirituálisa, valamint a papi hivatásgondozás referense Esztergom Budapest főegyház megyében. Minisztrálásról, papi hivatásról és a kettő kapcsolatáról lesz szó azon tapasztalatok tükrében, melyet Gábor atya saját életútja, hivatáskeresése és a hivatásgondozás tevékenysége során szerzett.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én magam a minisztrálást azt 1985-ben kezdtem az Újpest Kertvárosi Szent István plébánián, mint kisiskolás. Ha jól emlékszem, akkor másodikos általános iskolás lehettem, és nagyon-nagyon sokat adott nekem. Egy olyan minisztráns csapatnak lehettem a részese, ahol csak fiúk minisztráltak, pontosan abból a megfontolásból, hogy aki minisztrál, annak valami köze lehet a papi hivatáshoz, vagy esetleg jöhet, észreveheti, fölfedezheti ennek a szépségét és vonzerejét, és a vegyes csoportokban pedig az volt több atyának is a tapasztalata, hogy ha egy idő után megbomlik az arány, tehát a lányok is ott vannak, akkor kialakul egy olyan szelekció, melynek nyomán pont azok a fiúk tönnek el a minisztránsok soraiból, akiknél szóba jöhet már komolyan a hivatásnak a gondolata. Úgy értem ezt, hogy amikor a fiúk elkezdenek kamaszodni, hát jóval ügyetlenebbek, mint a lányok. A lányok mindent szebben csinálnak, jobban. És ezek a fiúk pedig zárkózottabbak, és esetleg elszégyelik magukat, vagy pedig háttérbe szorulnak, és a 14 év feletti fiúk ilyen esetben gyakran eltűnhetnek a minisztráns csapatból. Ott a Újpest kertvárosban ma is így van, hogy csak fiú minisztráns csapat létezik, illetve a lányok azok kaphatnak szerepet például a szkólában. A szkóla tulajdonképpen az is egy minisztráns csapat, és ők is énekelhetnek, ott állnak az oltár mellett, van külön egyenruhájuk is, egy nagyon szép kis világos kék felső, és tényleg nagyon emelik a liturgia fényét. Nagyon hasznosnak tartom azt, amikor így működnek együtt a fiatalok mondjuk a liturgiában, hogy a fiúk azok közvetlen a oltárszolgálatot látják el, és a lányok pedig oly módon tevékenykednek, hogy énekükkel kísérik a liturgiát, vagy pedig fölolvasnak rajta. Attól függ, hogy mi az alaphelyzet, mert hogyha egy olyan csapatról van szó, ahol még nem minisztráltak az előtt lányok, akkor én biztosan nem törekednék arra, hogy bevezessem azt, hogy mostantól akkor lányok is minisztrálhatnak, hanem inkább azt nézném meg, hogy mitől kevés a fiú, és hogy hogyan tudnám elérni azt, hogy többen legyenek. Nyilván mondjuk, hogyha egy hétköznapi szentmiséről van szó, és ahol csak felnőttek vannak, és mondjuk egy hétköznap reggeli szentmisén viszonylag kevés gyermeket lehet találni, vagy fiatalt, hát akkor úgy adódik, hogyha valaki jelentkezik és szeretne minisztrálni, hát ott igen. De akkor megpróbálnám ezt így differenciálni, hogy mondjuk a nagy miséken, ünnepi miséken hogy van, és akkor lennének olyan misék, ahol amire azt mondanám, hogy ez a fiú minisztránsoknak legyen föntartva, és hogyha úgy alakul, hogy valahol meg tényleg ilyen létszámhiány van, és jó, hogyha jönnek, hát akkor nyilván jöjjenek a lányok. Tehát például, akár hogyha a déli misén nincsenek fiúminisztránsok, akkor az egy nagyon nagyszerű dolog, hogy viszont vannak lányok, és akkor jöjjenek. De én arra vigyáznék, hogy a minisztrálás az legyen egy olyan tér, ami hivatások bölcsője maradhat. Minden esetre nekem személyesen a minisztrálás az mindig is sokat jelentett. Örültem, hogy ott lehettem az oltár közelében. Néha eljártam külön liturgiákra is, vagyis hát ilyen paraliturgiákra, mondjuk litániákra. Az szintén sokat jelentett, amikor például az atya meghirdetett egy versenyt. János atyának hívták az akkori papunkat, és azt mondta, hogy Hát mindenkinek legalább kétszer el kell jönni a májusi litániákra, minisztránsoknak, de hát aki a leggyakrabban jön, majd az ajándékot fog kapni. Én semmi más nem tettem, csak hetente elmentem kétszer, és mégis megnyertem a verseny. Nagyon felemelő volt maga a hétköznapi részvétel a szentmiséken, és a szolgáló részvétel. Azért, mert úgy éreztem, hogy most nem valami kötelességnek teszek eleget, hanem szabadon azt teszem, ami jó, önmagában jó. Tehát dicsőíteni az Istent, a szűzanyával együtt lenni ott az úrházában, ez önmagában egy jó dolog volt, és mindig nagy lelki béke kísért utána. Na most itt ugye megnyertem ezt a versenyt, akkor kaptam ajándékba két könyvet. Ezeket csak később kezdtem el olvasni, tehát 12 éves lehettem, amikor kaptam a könyveket, és olyan 20 éves koromban kezdtem el ezeket olvasni. Hünermantól a lángoló tűz, illetve a világ plébánosa volt, az egyik az 10. Szent Pius pápáról, a másik 23. János, most már Szent 23. János pápáról szól. Sokat adtak ezek a könyvek a hivatás felé vezető úton. Igazából akkor kezdtem őket olvasni, amikor már így érdeklődtem a papság felé. A minisztrálás az egy olyan nagyszerű szolgálat, amiben úgy válunk közösségé, hogy egyúttal eukarisztikus közösség is vagyunk. Hát az egyházat az eukarisztia építi föl, az egyház az eukarisztiából él, erről enciklika is született, tehát valahogy úgy épül Jézus köré, az eukarisztikus Jézus köré az egész egyház, hogy a legnagyszerűbb dolog, amit tehetünk, az a Krisztus imádata az eukarisztiában, és így a szentmisében. Miközben ezt tesszük, valahogy láthatatlan módon kapcsolatok szövődnek közöttünk, vagy láthatatlan és látható módon egyaránt, és azért volt jó egy ilyen minisztráns csapatnak a részese lenni, mert mielőtt tudtunk volna róla, hogy mi milyen szoros kapcsolatban vagyunk, Krisztus már összekapcsolt bennünket. Sokat kirándultunk, és volt minisztráns tábor is minden nyáron, meg egyáltalán úgy a liturgiában való részvétel az úgy közösségbe kovácsolt bennünket. A II. Vatikáni zsinatnak volt egy ilyen célja, hogy a hívők azok dialógusban legyenek, hogy tevékeny legyen a részvételük a liturgiában. Ez önmagában építi az egyházat, és kapcsolatba hoz bennünket. Nem csak úgy, hogy egy helyen voltunk egy időben jelen, hanem ennél sokkal többet is jelent, hogy együtt részesültünk Krisztus dicsőítésében, illetve az ő testében. Az nagyon jó, hogyha egy pap tud személyes figyelmet fordítani a minisztránsaira. Sokszor érdemes azzal a szemmel is rájuk nézni, hogy ki az, akiben ébredezik a papi hivatásnak a szikrája, vagy ki az, aki nagyon megbízható, aki látszik, hogy szereti az oltárszolgálatot. Az ő esetében különösen is fontos a személyes kapcsolat. Egy felmérés szerint Magyarországon azok választják az egyházmegyés papi hivatást, akikkel a plébánosuk személyesen foglalkozott, és akik pedig szerzetesnek mentek, ők azt mondták, hogy számukra nem annyira a személyes kapcsolat egy pappal, hanem inkább a szerzetes közösséggel való együttlét, együttmunkálkodás, a szerzetes közösségnek a karizmája volt az, ami elsősorban megragadó volt. De hogyha az egyházmegyés papi hivatásokról beszélünk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy első helyen nagyjából 90%-ban a pap növendékek életében a meghatározó egy olyan papi személy volt, aki egy odaadott hiteles papi életet élt, és személyesen foglalkozott az illetővel. Az nagyon jó, hogyha a papok például fel tudják hívni a hivatástisztázó programokra is az ilyen minisztránsoknak a figyelmét. De hát mielőtt elérünk a hivatástisztázó programokra, addig ugye hát fel is kell nőni egy bizonyos szintig, a felnövekvésben pedig, hogyha valaki az oltár mellett növekszik, Az is jó, hogyha időnként elmegy mondjuk minisztráns programokra. A minisztráns referensünk, dr. Kálmán Antal atya nagyszerű programokat szokott szervezni a minisztránsok számára, kezdve a minisztráns focikupától, nem tudom, csocsóbajnokság, és az éves minisztráns, egyházmegyei minisztráns találkozó. Ezekre én is jártam, és nagyon sokat adtak nekem. Elmegyünk valahová, és ott részt veszünk egy csapatversenyen. Néha nyertünk is. Tehát ezek jó dolgok voltak. Az biztos, hogy a hivatásnak az egyik bölcsője az az, hogy valaki már gyermekkorától ott áll az oltár mellett. Az is igaz, hogy találunk olyat is papnövendékek között, akik nem pont a minisztrálással, hanem valamilyen más úton kapták a hivatásukat. Hát van olyan is, aki ott a szemináriumban, a papnevelő intézetben tanul meg minisztrálni. Valahogyan nem jutott oda, hogy minisztráljon, hanem másképp mondjuk egy ifjúsági lelki gyakorlaton szólította őt meg az Úr. Ilyenkor sincsen különösebb nehézség, mert hát a szemináriumban mindenki megtanulja, hogyan asszisztáljon, hogyan minisztráljon, és például a bíborosi nagymisék esetén is külön asszisztencia próbák vannak. Erre van egy papnövendék is, akit asszisztencia magiszternek hívunk, és ő az, aki szervezi ezeket az asszisztencia próbákat. Úgyhogy mire elérkezünk a liturgiáig, a szentmiséig, addigra már mindenki tudja, hogy hol a feladata és hogy mit kell tennie. A szentmisékre pedig heti váltásban vannak beosztva a kispapok. Általában föntről kezdjük, tehát 6. év, 5. év, 4. év, 3. év, 2. év, 1. év, és mire az első évesekig ér a beosztás, addigra az első évesek már rengetegszer látták, hogy hogyan minisztrálunk a szeminárium kápolnájában. Egy kis doktornak nevezett papnövendék, akit pedig azt a megbízást kapja, hogy segítse az elsősöket bevezetni a szeminárium életébe, és ő is külön elpróbálja velük, hogy a szemináriumban hogyan minisztrálunk. És amikor különlegesebb alkalmak vannak, mondjuk a bazilikában, az esztergomi bazilikában van ünnepi szentmise és főpapi mise, akkor arra is külön van egy-egy próbaalkalom, és ott a mozgásokat az asszisztencia magiszterrel elpróbálják. De hát ez nyilván plébániákon is működik ez a rendszer, például a terézvárosi plébánián, ahol engem leginkább megérintő és legszebb liturgiákat láttam. Ott is van külön mondjuk a Szent Háromnak a próbája. De ugyancsak a Városmajori Jézus Szíve plébánián vagy a Újpest-Kertvárosban, ott is egy külön minisztráns vezető csapat van. Mi 3-an kezdtük, aztán 5-re bővült a minisztráns vezetőknek a száma, és külön protokollt is dolgoztunk ki rajzokkal, ebből aztán született egy kis könyvecske is, hogy hogyan minisztrálunk a Kertvárosban. És még azt is beleírtuk, hogy melyik atyának mik a szokásai. Hát nagyon klassz, abból a szempontból is a minisztrálás, hogy segíti a gyerekeket felnőni. Olyan értelemben, hogy felelősséget vállalni a másikért, vagy föllépni valahol. Én most itt Krisztus szolgálatában állok ki a többiek elé. És ez egyfajta missziós tudatot is kölcsönöz, mert ha valaki minisztrál, mondjuk vasárnap ott áll az oltárnál, akkor lehet, hogy hétközben talán jobban, nagyobb odafigyeléssel meg tudja fontolni, hogy éppen mi az, ami méltó hozzá, vagy mi az, ami kevésbé.
Egy minisztráns, akit látni fognak a hívek vasárnap, ő hogyan viselkedjen?
Én nagyon fontosnak tartom a természetes viselkedést, tehát az, hogy lehetőség szerint ne erőltessünk magunkra különböző maszkokat, és ne váljunk gépekké, tehát az egészen biztos, hogy akkor, amikor a liturgiában való mozgásról, viselkedésről beszélünk, akkor nem az a legfontosabb, hogy annyira szabályosan történjék, mint hogyha robotok lennénk, hanem ezt töltsük meg lélekkel. És mindig gondoljunk arra, hogy kinek a szolgálatában állunk, kit képviselünk az adott helyzetben, és hát aki bennünket életre hívott, ő életre hívott, tehát nem arra, hogy kiírtsunk magunk körül mindent, ami természetes, hanem arra, hogy az életet a maga természetességében éljük. Ugyanakkor viszont az ünnepi atmoszféra az valahogy megjelenjen azért. Néha előfordulhatnak vicces helyzetek. Szóval a liturgiában is előfordulhatnak olyan akár bakik, vagy humoros szituációk, ami váratlanul éri az embert. Nyilván a legjobb, ha tudunk magunkon uralkodni ilyen helyzetben, de egyszer-egyszer előfordulhat, hogy akár nevetésbe torkollik. Tehát hibázni azt lehet, de törekedni a tökéletességre, azt pedig még inkább lehet. Nem kell, hogy nagyon nyomasszon engem az, amikor azzal találkozom, hogy most ez nem volt tökéletes, hanem azzal az alázattal, és ez, hiszem, hogy ez az alázaton is múlik, tovább lépek. És hát, hogyha éppen most ennyit tudok az Úr szolgálatában nyújtani, akkor alázattal elfogadom, hogy most ez ennyi volt, és elhiszem, hogy a Jóisten engem így is szeret. Ugyanakkor pedig próbálom azt adni, ami a legjobb és a legszebb, annak, aki a legszebb és a legjobb. Ha valaki ministrál, akkor próbáljon meg az Úr Jézus szolgájához méltóan viselkedni a templomon kívül is, hogy ez ne csak egy ilyen egy arc legyen a sok közül, hogy én most tudom, hogy kell itt viselkedni, ezért most itt így viselkedem, de aztán, amikor elhagyom a templomot, akkor aztán mindent megengedek magamnak. Hát ideális esetben ez a kettő, ez nincsen ellentétben egymással.
Mivel tudjuk ezt, akár például szülők vagy hívek segíteni?
Amikor észreveszünk azt, hogy milyen szépen minisztrál valaki, akkor azt tegyük szóvá, hogy merjünk sokat dicsérni. Egyszer a bíró püspök atyától hallottam ezt a mondást, hogy jóvá szidni még senkit sem sikerült, de jóvá dicsérni azt viszont igen. És talán a templomon kívül is, hogyha észreveszünk a gyermekeinknek a nagyszerűségét, szépségét, a nagy lelkűségét, és azt megerősítjük egy-egy dicsérettel, akkor biztos, hogy inspirációt is adunk nekik arra, hogy azt a viselkedés mintát kövessék, amit megdicsértünk. Persze elkerülhetetlen, főleg amikor mondjuk kamaszkorba ér valaki, hogy kipróbálja a határokat, és próbára tegye a szülőnek, vagy akár a tanárainak, vagy papoknak a türelmét. Én azt hiszem, hogy ha következetesek tudunk lenni az elfogadó szeretetben, de úgy, hogy mindig meg tudjuk indokolni azt is, hogy mivel mit okoz, hogy én szeretlek téged akkor is, ha így viselkedsz, csak ez éppen nagyon fáj nekem. Hogyha én következetesen tudok keresztény életet élni, akkor maga ez a minta, ez már ragadós. És akkor talán kevésbé a szavakkal, hanem inkább az életemmel tudok hatást gyakorolni másokra.
Erről jutott eszembe egy hasonló probléma, hogy előfordulhat, hogy valamelyik minisztráns rosszul viselkedik a misén. Ezt hogyan lehet lekezelni?
Ha ezt észreveszi a szentmisét bemutató atya, hogy négy szem közt esetleg megbeszéli vele, hogy ez tulajdonképpen miért is csinálja, vagy mi történt. Inkább talán az lehet hatásos, hogyha a minisztráns maga mondja ki, és fogalmazza meg, hogy mi az, amit jó lett volna másképp csinálni, és hogyha nem jön rá, akkor ebben lehet segíteni, de mindenképpen elkerülném a megszégyenítést. Mindenképpen érdemes talán mögé nézni, hogy mi lehet a viselkedésének az oka. Mert lehet, hogy valaki egy olyan magatartás zavarban szenved, ami elsőre nem látszik, ott viszont kiderül, és akkor lehet beszélni esetleg a szülőkkel, vagy megfelelő szakemberhez irányítani. Ugyanakkor meg nyilván azt is elképzelhetőnek tartom, hogy amikor a többiek valamit nagyon jól csinálnak, akkor őket látványosan megdicsérni, mert hát dicsérni az viszont mindenki előtt lehet, és az talán úgy hatékonyabb is. És az így elhangzó dicséret az egy motiváció lehet ennek a kevésbé ügyes minisztránsnak, hogy hát valamit talán ő is tudhat ehhez hozzátenni.
A hívek mivel tudják segíteni a minisztránsok munkáját?
Igen, én saját emlékeim közül most, ami eszembe jut, az valóban volt olyan, hogy valaki arra kért, hogy hangosabban olvassak. Tudom, hogy a próbákon többször elhangzott, mondjuk főleg ilyen nagyobb ünnepi misék próbáin, hogy hangosabban, tagoltan. És egyik papunk, a Molnár János atyának hívták, ott Újpest kertvárosban, még azt is eljátszotta, hogy hátrament a leghátsó padba, és azt mondta, hogy most én vagyok a süket öreg néni, és hallani szeretném, ahogy olvasol. És amikor elkezdtük mondjuk a passiót olvasni, akkor előre szólt, hogy nem hallom! És ez kicsit humoros is volt, ugyanakkor meg megtanultunk hangosan és érthetően olvasni. Az nagyon jó, hogyha a hívek nyújtanak visszajelzést, és ha nem mindig csak negatívat nyújtanak, megdicsérik a fiatalokat, hogy biztatják őket, hogy szépen minisztráltál, meg jó volt téged ott látni. Esetleg azt, hogyha valaki sokszor van ott, akkor ezt is szóvá tenni, hogy de örülök, hogy ilyen sokszor látunk téged az oltár körül.
Hogy te le tudsz szűrni néhány tényezőt, hogy mi lehet a titka, amire ha nagyon odafigyelnek, akkor nagyon szép lesz a liturgia.
Szerintem az fontos, hogy a minisztráns csapatoknak legyenek vezetőik, olyanok, akik megbízhatóak, akik rendszeresen ott vannak, van tapasztalatuk, és pontosan tudják, hogy mi miután következik, és így képessé válnak arra is, hogy egy-egy próbát szépen levezényeljenek. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy érezzék a minisztránsok, hogy ők együtt szolgálnak a pappal, és a pap jelen van az életükben, hogy örül nekik az atya, hogy ott vannak a minisztránsok. A szentmise szimbólumainak a megértése, ez egy folyamatos képzést is jelent, tehát úgy tudnám ezt elképzelni, hogy ott, ahol nagyobb minisztráns csapat van, ott több kis csoportra bomolva, mondjuk 3-4 vezető foglalkozik a saját csoportjában levőkkel, és van egy bizonyos kötelezően elsajátítandó, mondjuk így, hogy tananyag, vagy inkább úgy mondom, hogy ismeretanyag, amit mindenki egyformán tud. Tehát ezeket a szimbólumokat, a szentmisének a szimbólumait, illetve a részeit, azt szépen kibontani, hogy mit miért csinálunk. Mert hogyha ezzel tisztában van valaki, akkor egyrészt nagyobb lelki élményt jelent őneki is, másrészt meg annál szebben tudja végezni, vagy annál szebben tud asszisztálni az adott feladathoz. Vannak olyan minisztráns csapatok, ahol különböző fokozatok vannak. Van, ahol 6 fokozat, van, ahol 8 vagy 10 fokozat, és minden évben van minisztráns avatás, és a minisztráns avatáskor külön avatják az egyes fokozatban lévőket. Keresztvívő, vagy akolitus, vagy ceremonár, ahogyan egyre följebb lép, egyre több feladat ellátására képes, és ezt visszaigazolják neki egy avatás keretén belül. Ez a minisztráns csoport életében is egy szép ünnep, ugyanakkor pedig érzi a minisztráns is, hogy hát megéri itt lenni, van még följebb. Bővülnek az ismereteim, egyre több mindenhez értek, egyre több mindent bíznak rám, és esetleg a végén aztán én is, mint minisztráns vezető, segíthetem a plébániának a munkáját.
A toborzás ügyében mi a legjobb gyakorlat, hogy több minisztráns bevonni?
A minisztránsoknak a saját ismerősei meghívásával, de még inkább talán itt is a pap kedves személyes megszólítása segíthet, vagy legalábbis az én tapasztalatom az, hogy ha a szentmise után kiállok papként, és ugye kezet fogok a hívekkel, és néhány kedves szót váltunk, akkor én mindig, hogyha látok olyan gyermeket, aki mondjuk úgy el tudnám képzelni, hogy jönne minisztrálni, akkor én mindig megkérdezem, hogy szervusz, nincs kedved minisztrálni? Ha van kedved, akkor szeretettel várunk, hát van egy jó minisztráns csapatunk, és erre azért szoktak úgy reagálni. Vagy például olyan is volt már, hogy meghirdettünk szeptember elején egy összejövetet, hogy várjuk az új minisztránsokat. Pesszentlőrinci főplébánián volt. Nem nagyon jöttek, négy fő jött talán el, és akkor azt találtuk ki, hogy legközelebb meghirdettünk egy tábortüzezést itt a plébánia kertben, ahová szeretettel vártuk azokat, akik érdeklődnek a minisztrálás iránt. Egyből lettek 20-an, szalonnát sütöttünk, gitáros énekeket énekeltünk, játszottunk, és aztán így, amikor már megvolt ez a csapat, akkor kezdtünk el a minisztráns dolgokkal is foglalkozni. Azt fontosnak tartom egyébként, hogy egy minisztráns foglalkozáson ne csak száraz elmélet legyen, mert akkor az nem lesz vonzó, hanem mindig valahogyan próbáljunk belecsempészni valami kis játékot is. Lehet ezt úgy is, hogy az idősebb minisztránsokat megkérjük, hogy szervezzék ők a játékos részét. Tudjunk örülni egymásnak, tudjunk egymással játszani, és így is megismerni egymást. A hivatás az egy olyan kérdés, ami nem külső ráerőltetés, hanem egy belső kapcsolatból fakad. Tehát Jézussal való belső kapcsolatomból. Ugyanakkor sokat segíthet az, amikor valaki megkérdezi, hogy te nem gondoltál még arra, hogy pap leszel esetleg? De csak így ártatlanul ezt a kérdést hát föl lehet tenni, tehát anélkül, hogy az ember érezné azt, hogy bármiféle kényszer lenne mögötte. Hát nyilván fontosnak tartom, hogy hagyjuk azért szabadon a másikat, viszont azt is, hogy egy ilyen fajta kérdés az fölmerüljön egyáltalán. Legyen róla szó, mondjuk akár minisztráns foglalkozások egyikén a hivatásról, vagy amikor a jó pásztor vasárnapja van, akkor amúgy is pap növendékek kiszoktak menni plébániákra, de hát nem mindegyik plébániára jut. Akkor olyankor jó, hogyha szóba jön az, hogy akár úgy, hogy a helyi atya mesél a saját hivatásáról, hogy ez, vagy pedig, hogyha egy minisztráns vezető észreveszi, hogy valaki nagyon szorgalmasan jár, hát ezt jelezheti a papnak is, vagy megbeszélhetik, hogy hát itt ez a kisfiú, és hogy lám, hogy milyen buzgó, de hát nyilván nyitott szemmel járunk mi papok is, és talán észrevesszük. Akkor viszont annyi bátorságunk azért kell, hogy legyen, hogy ezt ne gondoljuk azt, hogy ez erőltetés. Hát egy ártatlan kérdés. Te nem gondoltál arra, hogy pap legyél? Tehát érdemes kipróbálni, érdemes elmenni, hogyha valakinek van erre lehetősége, a legtöbb embernek, keresztény gyermeknek, vagy akár a szülőknek is van lehetőségük mondjuk beíratni, vagy odavinni a plébános atyához a gyermeküket, hogy hát szeretnék, hogyha minisztrálna, vagy hogy... Én ezt nagyon ajánlom, azért, mert nagyon sokat tud adni az, hogy ott vagyok egészen közel ahhoz a ponthoz, most itt persze mi térben és időben tudunk csak gondolkodni, de tényleg ott, ahol az Úr jelenvalóvá válik, ahol megjelenik az eukarisztiában, a kenyérben és a borban, és én ott vagyok, ott lehetek egészen közel hozzá, és részt venni ebben a folyamatban, ebben a liturgiában, ebben a szépségben, ez valami nagyon-nagyon klassz dolog. Ugyanakkor meg olyan barátokat szerzek, akik hasonszőrűek, tehát ugyanabban hiszünk, hasonlóan gondolkodunk dolgokról, és mindjárt az Úr barátai vagyunk, Jézus barátai az ő közelében, mi magunk is nagyon könnyen jó barátokká válhatunk. Én szerintem ezért érdemes minisztrálni.
Beszélgetést hallhattak dr. Csépányi Gábor atyával, spirituálissal és hivatásreferenssel. Az interjút Koncz Imre készítette.
Minisztrálsok napja a Mária Rádión.